Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterének 7. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Forró László professzor a Vajdasági Péter révén született 1955-ben. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte fizikus szakon. 1979-ben diplomázott, 1982-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett Párizsban, míg a tudományok doktora címet 1985-ben nyerte el a Zágrábi Tudományegyetemen. Hosszú kalandozás után helyezkedett el 1991-ben a Lozánni Műszaki Egyetemen, ahol 2002-ben nevezték ki egyetemi tanárrá. Megalapította a Komplex Anyagok Fizikája Intézetet, amelynek 5 éven át volt tanszékvezetője. Egy 25 tagú kutatócsoportot irányít. Tevékenysége interdisziplináris, a fémfizikától a biofizikáig terjed. Pályája kezdetén az erősen korrelált elektronrendszerek fizikájával foglalkozott, amely magában foglalja a szerves, egydimenziós vezetőket, töltéssűrűség hullámú rendszereket és a magas hőmérsékletű és fullerén szupravezetőket. Később bekapcsolódott a szén-nanocsövek és szervetlen nanodrótok tanulmányozásába. Ennek kapcsán olyan kutatási módszereket dolgozott ki, amelyek alkalmazhatóak a biológiai rendszerek tanulmányozásában is. Ez utóbbi témakörben a biológiai polimerek mechanikai tulajdonságait és a nanoszemcsék által kiváltott oxidatív stresszt vizsgálja. A 2002 óta a 2 évente Dubrovnikban megrendezésre kerülő nagy sikerű From Solid State to Biophysics nemzetközi konferencia szervezője. Felkérem Forró László professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt közönség, köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy ilyen szép számba jöttek el az előadásomra. A Szabad Egyetem nem csak Szegeden népszerű, hanem Lozánban is, különösen családom körében, félmal rendszeresen követjük az előadásait. Ottani kollégáimnak elmeséltem a Szabad Egyetem filozófiát és a programját elmondtam Dióhéjban, és sokan irigykedtek és sajnálkoztak, hogy az ő országaikban nincsen hasonló rendezvény. Sőt, csodálatokat fejezték ki a szegedi tudományos közösség iránt, hogy hetente ilyen komoly színvonalú előadásokat képes produkálni. Ha megnézzük az idei szemeszter programját, akkor kiderül, hogy én kicsit kilóg a sorból. Hiszen az előadók többsége vagy kizárólagosan szegediek, én az egyetlen idegen, ha jól tudom. Ez csak részben igaz, mert fiatalságomat Szabadkán töltöttem, a határ másik oldalán, és rokonságom nagy része Szeged Röszke környékén él. Tehát mondhatjuk jó közelítéssel, hogy én is környékbeli ember vagyok. Engedjük meg egy pár szót szóljak még magamról. Tehát a képen látható egyetemről jövök, amelyik egy gyönyörű helyen fekszik a lozáni, Lozán mellett, a Genfi-tó partján, szemben vannak a francia Alpok, és a kutatócsoportom 20 főből áll, 20-25 főből áll, nemzetközi társaság, vannak köztük magyarok is, persze, mindig is voltak. Jelenleg 4 magyar kutató dolgozik velem, az egyik Gál Richard, fizikus, budapesti, Smajda Rita és Horváth Endre vegyészek Szegedről, és Horváth Lenke, ő biológus, aki szintén Szegeden végzett. A magyar munkatársaim szakmából kiderül, hogy kutatásom erősen interdisziplináris. Kezdjük el az előadást ezek után nanotechnológia fizikus szemmel. akik nem szakmabeliek, szeretnék adni egy kis fogódzót nekik, hogy mi is az a nano, hosszúságskála. A métert mindenki ismeri, mindenki látja. A millimétert, ami ezer része a méternek, azt vagy látjuk, vagy nem látjuk, attól függően, hogy ott hagyjuk a szemüveget. Az ezer része a milliméternek a mikron, ahhoz már nagyon erős optikai mikroszkóp kell, hogy láthassuk. És ami az alatt van, azt már igazából nem látjuk, ahhoz már különleges műszer kell. Tehát a nanométer, ami a nanotechnológiában benne van, az a milliméter milliomod része, és a nanotechnológia az a mikron alatti méretskálát célozza meg. El kell mondanom, hogy nekem a nanotechnológia nem azt jelenti csak, hogy valamit csinálok, valamit készítek, valami szerkentyűt. Nekem a nanotechnológia az egész processzus, az ötlettől, az alapításon keresztül egész az alkalmazásokig terjed. Nano, mint reklám. Tehát nanonak többféle vetülete van. Egy igaz történetet kezdeném. A legutóbbi lozzáni árleszállításokon bemeltem egyik boltba, hogy utána sem vegyek egy nadrágot magamnak. És meglepően láttam, hogy a kedvenc márkám az nem, hogy olcsóbb lett, hanem drágább. Jóval drágább. És az ott lődörgő eladótól megkérdeztem, hogy uram, ez miért ilyen drága? Ez nem az a modell, egy teljesen új termék, ebbe nano van. Nano, mint atomok és molekulák? És nem uram, nano. És akkor látta, hogy teljesen reménytest vagyok, megfordult, és ott vagyok, mint Szent Pál az oláhokat. És tehát a nanoszó nem csak a termékben szerepel, mint tehát nem csak a nadrágban szerepel, hanem nagyon sok más terméket ismerünk, az iPhone-tól kezdve sok más cikken keresztül. De a nano nem csak a termék nevében szerepel, mint vonzó szó, hanem a cégek neveiben is. A világháról letöltöttem a cég, egy csomó céget, amelyek nevében a nano szerepel. El kell, hogy mondjam, hogy nem mindegyik cég termel valamit, ami nanoméretű. Nagyon soknál igazából a termék maga a cég. Tehát amit csinálnak, az egy ilyen munkabalett, rituális hegymefutás. Igazából amit árulnak, az a lehetőség, hogy esetleg valamikor valamit csinálhatnak. A céljuk, hogy egy multi felvásárolja őket, és ez a termék. Nem túlságosan vonzó. A nano, mint félelem, jelen van a mindennapi emberek között, és ha ránézünk a cinkoxid nanodotokra, amiket laboratóriumban csinálunk, és összehasonlítjuk az azbest szál képével, akkor látjuk, hogy nagyon hasonlóak. És azt tudjuk, hogy azbest a tüdőráknak egy nagyon csúnya formáját okozza. Félni kell a nanodrótoktól, nanostruktúráktól? Nem kell, mint ahogy egy előző heti adásában Sipos Pál kollega említette, akárkit, akármivel ebben a teremben meg tud mérgezni. Tehát a kérdés, hogy milyen mennyiségben, milyen körülmények között kit, hogyan, mivel próbálunk megmérgezni. Tehát a félelem nem jó hozzáállás, igazából meg kell ismerni. És ez az, amin keményen dolgozunk, mert a Horváth Lenged biológus pont ezzel a témával foglalkozik, tanulmányozza a toxikus hatásait a nanostruktúráknak egy biokémikus professzorral együttműködésben. De ez egy egész estét betöltő téma lenne, most erről nem szeretnék beszélni. A nano a tudományban. És itt látjuk, hogy ezen a méretskálán a világ kitárul. Annak ellenére ez pici, nagyon sok mindent találtunk itt. Ebből a mozaikból látható, hogy a fizika jelen van, kvantumeffektusok, jelen van a kémia, valamit kell szintetizálni, jelen van a biológia, a sejt, a neuron kapcsolata integrált áramkörökkel, benne van a mérnöki tudomány is, valami nanokütyüt kell csinálni, és ott van a fantázia is, a képzelet is, az emberek elképzelik, hogyan lehet valamit atomokként összerakni. És látjuk, hogy ezen a skálán a határok elmosódnak a tudományok között. Aki ebben a témában dolgozik, legyen fizikus, biológus vagy vegyész, nem tudja nélkülözni a rokon tudomány ágaknak az ismereteit. Legalábbis, hogyha valaki fizikus. És tehát ez a kutatás erősen interdisziplináris. Ez azt is jelenti, hogy nincsen rutin, tehát nincsen csömör. Minden nap valami új keletkezik, valami új érdekesség, valami izgalma. És meg kell mondjam, hogy a csoportom azért népszerű, mert ilyen interdisziplinális témákkal foglalkozunk. Tehát ma este ebből szeretnék adni egy kis ízelítőt, saját eredményben támaszkodva. Jöjjön a másik fogozkodó, vagy fogodzó, hogy hogyan jelentkezik ez az én tevékenységemben. Aki nem szakmabeli, az kérdezi, hogy hogyan is történik, mik a tudományos kutatás állomásai. Az első állomás az az ötlet. Ez talán a legfontosabb. Kell egy jó ötlet, és ha az ötlethez kell egy anyag, például kigondolunk valami jelenséget, de azt ki kell mérni, még a szín alacsöbben. Akkor ezt anyagot meg kell gyártani. Itt belép a kémia. Mert meg az anyagunk, utána ki kell mérni a jelenséget, amire kíváncsiak vagyunk, és ha nincs hozzá megfelelő mérési módszer, akkor azt ki kell dolgoznunk. És miután megvan az eredmény, megvan az értelmezés, akkor ezt közöljük, publikáljuk. Az ábrák alján sűrű meg fog jelenni valami kis betűkkel. Ez azt jelenti, hogy vagy a csoportom tagja, vagy más kutatók publikáltak eredményeket egy folyatban. És valakinek a kutatása attól lesz híres, attól lesz fontos, hogy hányan figyelnek föl rá, hányan idézik az eredményeit a saját kutatásaikban. Tehát a hírnév, és ha sokan, akkor az emberi híres lesz, de a hírnév nem jár együtt a gazdagsággal. A gazdaság onnan jöhet, hogyha a jelenséget, amit kitaláltunk, azt tudjuk alkalmazni valami olyasmire, amit el lehet adni, amiből pénzt lehet csinálni. Velem ez még nem történt meg. Sajnos. Mik azok a nanostruktúrák, amiket mi tanulmányozunk a csoportomban? Ez csak egy töredéke azoknak, amiket mi gyártunk és tanulmányozunk. Itt látható a szén-60 molekula, úgy is hívják, hogy szén futballlabda, mert 60 szénatom pont egy olyan formát képez, mint egy futballlabda. Itt ezt lehet módosítani, ki tudunk cserélni egy szénatomot egy másik atomra, be tudunk tenni a közepébe az atomot, mint látjuk itt. Tudunk csinálni egy ilyen egydimenziós polimert, ezen kívül készítünk szénnanocsöveket, megtöltjük ezzel azzal szénhagymákat, és tanulmányozunk a biológiai rendszereket is, DNS-t vagy proteinpolimert. Úgyhogy ma este én nem tudok mindenről beszélni, az idő rövid lenne. Ma este csak a szénnanocsövekről fog önöknek elmondani egy pár eredményt, és hogy azokat hogyan tudjuk alkalmazni a biológiai rendszerekre, például a DNS-re és a mikrotubulus proteinekre. Kezdjük a színnanocsövekkel. Megjelenési formái két fajta lehet. Van a többfajú nanocső és az egyfajú nanocső. A többfajú nanocső úgy néz ki, hogy több cilindert egymásba pakolunk, mint egy a mátruska babát, ugye. És ezért a mérete körülbelül másfél nanométertől 100 nanométerig terjed az átmérőjük, míg a hosszúk az lehet több centiméter is. Az egyfajú nanocsövek átmérője jóval kisebb, fél nanométertől 3 nanométerig terjed, hosszúk szintén lehet nagyon nagy centiméter. A bal oldalon ezeknek a képeit láthatjuk, amit elektron mikroszkóppal néztünk, és ez pedig a vázlatai. Miért szeretjük őket? Hát azért, mert ezek ilyen egydimenziós anyagok, ilyen lánszerűek, és a fizikában egy dimenzió izgalmasabb. A jelenségek sokkal gazdagabbak, mint három dimenzióban. Tehát ezért mi fizikusok az egydimenziós rendszereket szeretjük. Utána egyszerűek. Gondolják meg, csak egyfajta elemből áll, szénből. De ennek ellenére teret ad kreativitásra. Mert igaz, hogy van ilyen nagyon nagy cső, de van más, mint nagyon cső is. Tehát itt sok lehetőség van a variációra. És a tulajdonságai hasznosak az alkalmazásokban. Melyek ezek a tulajdonságok? Egyik az, hogy ez a legerősebb szál, amit valaha is készítettek. Elektromosan lehet vezető és szigetelő. Kitűnő hővezető, mint tudjuk a gyémánt, egy olyan anyag, és a nagysága összemérhető a DNS nagyságával, és innen jön a fontossága, hogy amit megtanulunk a nanocsöveket tanulmányozva, azt tudjuk használni vagy alkalmazni jóformán egy-egyben a DNS molekulára. Néhány példát mondanék most a kreativitásra. Láttuk a két fajta nanocsövet, de tudunk csinálni nanocső spirált. Itt látjuk teljes nagyságában, és közelítve látjuk a tökéletes csavarmenetet. Ezt Helendi Klára kolléganőmmel csináltok 10 évvel ezelőtt kb. Hozzáfűzik egy kedves kis történet. Egy nagyon népes ország néhány tudósa lekoppintotta ezeket a művünket, olyannyira, hogy a publikációkban cikkünk 50%-át csak átmásolták. És hát, itt is a nano megjelenik, de inkább ez nanoerkölcs, vagy valami az alatt. Gyártunk színnanocsövek, nanogyufákat, csufaszálakat. Itt a nanocső végén egy tökéletes réz elkristály van. Színnanocső szögesdrótot, itt a külső héj kezd felfesleni, és egy olyan struktúrát ad, ami szintén érdekes lehet alkalmazásokra. Nanoborsót, ez olyan anyag, nanocsőbe betöltünk színatlan molekulát, tehát a futballadát betöltjük. És nem csak futballadát, hanem be tudunk tölteni olyan futballadát, aminek a közepén van egy atom nitrogén. Sokan ettől az anyagtól remélik, hogy ez az alapja a jövő kvantum számológépének. Lehet nanolaboratórium is, mivel a tér nagyon kicsi a nanocső belsejében, ha ott készítünk kémiai anyagot, az nem olyan lesz, mint a nyitott térben, mintha nyitott térben készülne. Azért, mert kicsi a tér. Például itt van egy térbium trikloid kristály, aminek csak felett atomjai vannak. Belsőben nincs semmi. Tehát máshol nem lehet csinálni, mint a nanocső laboratóriumban. És tudunk csinálni nanocső szőnyeget, lehet, hogy nem látják messziről, de itt több millió nanocső, 2 méter hosszan áll, képezve egy szőnyeget, egymás mellett rendezetten. Hogyan készülnek a szénnanocsövek? Ezt is el kell mondani. Látják, most jön a kémia, vagy ami hasonló, közelít a kémiához. Egyik az ívfényel készült nanocső. Az ötlet nagyon egyszerű. Fogunk két grafit elektródát, mint egy heggesztőgépben. Nagy áramot engedünk át rajta, egy ívfény keletkezik, az ívfényben a hőmérséklet nagyon magas, a szén elpárolog, és miközben lehűl, nanocsöveket képez. Nagyon jó módszer, nagyon szép csöveket készítünk vele, a gond, hogy nem elég szapora. Keveset tudunk csinálni, egy példa, egy munkatársnőm 6 hónap alatt 110 mg-ot tudott ebből csinálni. Ez kevés ahhoz, hogy alkalmazásokban próbálkozzunk. A másik módszer, ami sokkal többet ad, az a szénhidrogének gázfázisú katalitikus bontásával készül. Egy hosszú név, a zsargonban, a szakmai zsargonban csak úgy, hogy CVD. Alapja az, hogy fogunk egy anyagot, egy hordozanyagot, például kalciumkarbonát port, arra kicsapatunk vas, kobalt, nikkel szemcséket, és ezt bevisszük egy kályhába, ami kb. 700 fokon van. A kályhába beengedünk szénhidrogént, például acetilént, és a fém szemcsék elbontják az acetilént szénre és hidrogénre. És a szénből nanocsövek képződnek. Nagy mennyiségben kb. 2-3 mg egy ilyen szintézis. De ha valaki komolyan gondol nagyméretű alkalmazásokra, akkor ez nem elég. 2 mg kb. 2 óra alatt. Ehhez kidolgoztunk egy módszert, egy döntött kályhával, egy döntött kályhás módszer, ahol a belseje, a kvarccső, az forog. Az ötlet az tőlem jött, nem egy óriási ötlet, mert a cementgyártásból kopintottam. Hasonló kályák vannak. Elmondta a kollégámnak, ő megtervezte, és egy német cég meggyártotta. Az ötlet az, hogy azáltal, hogy van itt egy szög a kályha és az alapja között, azáltal tudjuk szabályozni, hogy milyen sebességgel folyik le a hordozóanyag az aktív zónába. A hordozóanyag ebben a garatban van, és nézzük meg erről készült filmet. Tehát innen lefolyik a garatból a hordozóanyag a kategóri szemcsével, és miközben forog a cső, a hordozó megmutatja minden oldalát a szénhidrogén gáznak, acetilénnek. Bekerül az aktív zónába, és hogy milyen gyorsasággal a sebessége kerül be, az attól függ, milyen dőlésszög a kályhának. És a végén, mikor kijön a kályhából, akkor már látjuk a nagy mennyiségű nagy cső folyamot, és a kályha végén, a cső végén van egy tartály, amiben összeszedjük. Mikor ezt elkészítettük 2003-ban, a világ laboratóriumban az össztermelés 7 kg volt. Egy ilyen kísérlettel másfél kilogrammot tudunk gyártani. Persze manapság már ipari méretekben is gyártják több tonna mennyiségben. Mire jó a nanocső? És itt van az érdekessége, hogy nagyon sok lehetőség van alkalmazásokra. Ezek közül sok olyan, ami még csak érdekesség, hogy lesz-e belőle valami, nem tudjuk. Vannak olyanok, amik a prototípusok, és vannak olyanok is, amik már termékek. Ebből hozok egy csokorral. Például itt látható egy nanoteherhordó. Ezt egy spanyol kollégával csináltuk. Amit látnak, az két part között egy nanocső szál. Nanocső szálon van egy pici darabka nanocső henger, és arra ráraktunk, idézőjelbe, egy kis gömböt. A nanocsőn keresztül áramot engedünk, ennek hatására a henger felmelegszik, és a hőmérséklet gradiens hatására elkezd menni egyik partról a másikig a kis gömb. Ez egy érdekesség. Nem mondom, hogy ennek nagy alkalmazási lehetősége lesz. A másik, ami különösen kedves számomra, mert szegedi kollégákkal dolgoztuk ki, és most indul egy nagy svájci, magyar, lozáni, szegedi projekt, aminek a témája pont ez a rendszer. Ez abból áll, hogy az ötlet az, hogy használjuk a nanocsövet fotovoltaikus cellában. Az ötlet az, hogy rárakunk szén nanocsőre fotoszintetikus proteint, tudjuk, ez szerepet játszik a fotoszintézisben, a bejövő fény kiüt egy elektront a proteinből, és a szén nanocső elvezeti. Azt reméljük ettől a struktúrától, hogy komoly hatásfokú fotovoltaikus cellát fog eredményezni. Téremesztős alkalmazások, ez már több, mint puszta ötlet. Ez azon alapszik, hogyha a szén nanocsőre ráteszünk egy feszültséget, akkor az a nanocsőből kiragad elektronokat. Ezek az elektronok eltalálnak egy fluoreszcens képernyőt, és képet képeznek. Lásd, a Samsung által készített 38 incses TV, vastagsága 5 mm, vagy egy nagy hatásfokú világítótest, amit Lozánban készítettek. Nanoméretű áramlásmérő, ez is egy létező termék, ezt egy amerikai kollégával dolgoztuk ki. Biológiában nagyon sokszor használnak áramlásmérőket, vagy áramlásokat, a folyadékban proteinek vagy más molekulák áramlanak. Ezt mérni kell az áramlásukat, és erre szolgál ez a kis szerkentyű. Aktív része ez a piros nanocső, piros szín nanocső, ami egy csatornában van, és a nanocsőhöz hozzá van szerelve egy elektronika, és a csatornában áramlik a folyadék. Hogy elmondjam kicsi pontosabban, hogyan is működik ez kis fizikus tudás kell, megpróbálom elmondani ezt érthetően. Az aktív elem az nanocső, Ez egy szigetelő szilícium oxidra van ráhelyezve, és alatta van egy dópolt szilícium, ami vezető. A nanocső végén van két kontaktus, a forrás és a nyelő, és ha egy feszültséget helyezünk a nyelőre és a forrásra, ami most nincs, az ellenállás nagy, ha feszültség hatására ide vonzuk az elektronokat a határfeletre. És most már az ellenállás, amit mérünk a nyelő és a forrás között, mérhető, véges, lecsökken. Most ha tovább megyünk, és itt folyadék áramot engedünk rá, amivel vannak töltések, például a proteinen, ezek a töltések modulálni fogják a nanocső és a kaupolektor között levő feszültséget. És ennek hatására az ellenállás változik. És az ellenállás változás, ez adja meg az áramlás sebességét. Egy nagyon ötletes szerkentyű, reméljük, hogy alkalmazni is fogják a biológusok. További alkalmazás, a pásztázó atomerő mikroszkóp tűje. Mint mondtam, nanoskálán nem látjuk a dolgokat. Egy módszer, hogy képet formáljunk, az a vakembernek a módszere, hogy tapogatjuk a felületet. Ezáltal látjuk, hogy mi hol van. Na most, ha az a bot, az a tű, amivel tapogatjuk, nagyon kis átmérőjű, akkor a kép, amit készítünk a világról, nagyon pontos lesz. A használt tű, az egy szilícium tű, nagyon jó, ha az ember vesz egy ilyen mikroszkópot, ilyen tűvel kapja, de a végére rátesztünk egy színnalú csövet, akkor, mivel kisebb az átmérője, a kép sokkal precízebb lesz. Ezt egyik diákom csinálta pár év ezelőtt. További alkalmazás, az, hogy készítsünk vele nanokompozitot. Ötlet az, hogy a színnalócső nagyon erős, ha belekeverjük könnyű anyagba, akkor valami nagyon könnyű, nagyon erős anyagot kapunk. Előnye az is ennek a nanocsőnek, hogyha megterheljük, akkor összeroppan, de ha leveszük a terhelést, akkor kirúgja magát. Képzeljék el, hogy készítünk egy autó karosszériát ilyen anyagból. Az autó nekem a falnak összetörik, és ha a vezető ki tud beleszállni, akkor megfogja a lökhárítót, és kihúzza az autót. Ugye? Tehát újra megkapja az autónak a régi formáját. De itt a kérdés, hogy a nanocső tényleg van erőse, mint azt gondolják. És itt jön az alkotási kérdés, hogy mi a rugalmassági állandója. Jön egy pici fizika. Hogyan is tudjuk mérni a rugalmasság állandót? Vegyünk egy hengert, keresztmetszete A, és egy F erővel meghúzzuk. Ennek hatására, mint tapasztalták, a henger megnyúlik delta L-lel. Ha most megnézzük a feszültség, ami az erő elosztva a felülettel, és a deformáció, a nyúlás elosztva az összhosszal, akkor kapunk egy összefüggést, és az arányossági állandó az E, úgy hívjuk a Young modulus, ez egy anyagi állandó. Nagyon fontos, ez azt mutatja, hogy egy kémiai kötést mennyire lehet széthúzni. Ezt tudjuk, hogy például a gyémánt, ez a legerősebb, 1000 gigapaszkál. Mert ennek a modulusnak a mértékegysége nem méter, hanem paszkál. A gyémánti 1000 gigapaszkál nagyon nagy, nagyon erős. A gumié 1 gigapaszkál, tehát nagyon könnyű megváltoztatni a kötési távolságokat a gumiban. Na most a kérdés az, hogy színnalocsőnél hogyan is mérjük ezt a mennyiséget. Mert nem tudjuk berakni egy satuba és meghúzni, nyilvánvaló. Erre dolgoztuk egy módszert, amit most már mindenki úgy hív, hogy a svájci sajt módszere. Abból áll, hogy veszünk egy szűrőt, egy alumínoxid szűrőt, ami 200 nanométeres lukak vannak, és azokkal rádobunk nanocsöveket. Az atomerő mikroszkóppal képet képezünk, és ha van egy olyan nanocső, ami egy lukat áthiddel, akkor azt mérjük. A mikroszkóp tűjével az erőt be tudjuk állítani, és ha pont a luk fölött van, akkor a nanocső deformálódik. És különböző erőkkel leképezzük, és az erő deformáció függényéből megkapjuk a Young modulust. Nagyon egyszerű, és ami szép, hogy működik. Ez a mérőműszerünk nagyon egyszerű, egy szokványos berendezés. kb. 100 000 euróért mindenki meg tudja vásárolni. Ezt tudjuk kissé komplikálni a dolgot, például, hogyha ezt az atomerő mikroszkópot összeállítjuk a botkormánnyal. Hasonló botkormánnyal, mint használunk a számítógépes játékokban, kivéve, hogy itt, ha a botkormány megmozdul, az atomerő mikroszkóp tűje elmozdul. Na most az erő, amit a tű érez, azt a gép felerősíti, és a botkormányon érezzük. Tehát kezünkkel érezzük, mi az az erő, ami szükséges például ahhoz, hogy atomot arrébb legyünk. Vagy például milyen erő kell ahhoz, hogy szén nanocsőből csillán felettén írjunk egy hatost. Például. Ez egy nagyon látványos berendezés, és nagyon hasznos a kutatásban. Tehát ezekkel a műszerekkel kimértük a szén nanocső Young modulusát, és tényleg 1000 gigapaszkál, 1 terapaszkál. Nagyon jó anyag. Ez a több fokú nanocsőre, az egy fokú nanocsőnél még rájöttem még valamire, hogy nem csak Young modulus van, tehát amikor meghúzzuk, hanem egy nyíró modulus is. A csövek hajlamosak egymáson elcsúszni, mikor kötegeben vannak. Ez nem igazán jó az alkalmazások szempontjából. Több doktoranduszom, például Kis András, Mikó Csilla, azzal foglalkoztak, hogy ezt a nyíró modulust megnagyobbítsák, megnöveljék. Hogy ez van, azt gondolom, ez teljesen nyilvánvaló sokak számára, mert ugyanaz erő hat a csövek között, mint a grafitban, a síkok között, könnyen elmozdulnak a grafit szemcsek egymáson. Most ebből tudunk készíteni, úgy lehet elképzelni a nanocsövet, hogy készítünk egy csövet, felhajtjuk, igen, és felhajtottuk, ugyanaz erő hat közöttük, mint a grafit lapjai között, és ezek is, hopp, ezek is el tudnak egymáson mozdulni. Íme itt van. Tehát ezt kell megakadályozni. Ezt meg is csináltuk, nagyon jól fogadták a tudományos körökben, de a kérdés, ami felmerült bennem, hogy tudjuk ezt alkalmazni a biológiai rendszerekre. Most látják, most jön a biológia. Először volt a kémia, utána jött a fizika, most a biológia. És vannak olyan rendszerek, amelyek hasonlítanak egy szín nanocsőre. És persze sok ilyen rendszer van a biológiában, például a sejtváz elemei, a közbülső filamentumok, a mikrotubulusok és a mikrofilamentumok, vagy aktin filamentumok. Ezek mind hasonló struktúrájak, mint a szín nanocső köteg. Ha megnézzük egy elektromikroszkóppal készült felvételét a színnanocső kötegnek, vagy mikrotubulusnak, akkor nagyon hasonlóak. Mikrotubulus átmérője 24 nanométer, 13 protofilamentumból áll, a protofilamentum megfelel egy nanocsőnek, és a mikrotubulus megfelel egy nanocső kötegnek. Most a kérdés, mivel kimérjük a nanocsöveknél a Young modulus, a Young modulust, a kérdés, hogy ez szerepele a mikrotubulusoknál. És ez a kérdés meglepő módon sok mérés eredmény volt, de nagyságuk változott 1 megapaszkál és 10 gigapaszkál között. Tehát 10-szeres volt a szórás. Ez azt jelenti, hogy nem volt igazán elfogadható mérés eredmény. Tehát, ahogy mondtuk, we are in business. Tehát van mit mérnünk, van mit tanulmányozunk. És hogy mutassam önöknek, hogy a mikrotubulus nem egy marginális rendszer a sejtben. Például megadja a sejtnek a formát, struktúráját. Itt látunk mikrotubulusokat megszínezve festékkel, fölszkál a festékkel, és látjuk, hogy a sejt alakját a mikrotubulusok adják meg. Továbbá ezek képeznek egy transport hálót a sejtben, tehát az anyagok a sejtén belül ezzel mennek egyik helyre a másikra. A sejt oszlodásban is nagy szerepet játszanak, ők húzzák szét a kromozomákat sejt oszlodáskor. Azt tudjuk, hogy ha valaki taxolt kap, ami méreg vagy gyógyszer, ezt használják a kemoterápiában, akkor a taxol pont a mikrotubulusokra hat, meggátolja őket abban, hogy széthúzhassák a kromozomákat. Tehát megáll a sejt oszlodás, nem csak a rákos sejteké, hanem minden sejtét, ezért hullik ki a beteg haja. Továbbá a mikrotubusok segítenek például a spermáknak is az úszásban. Tehát kis túlzással nekik köszönhetően vagyunk itt, ahol vagyunk. Hogyan is néz ki a mérés a svájci sajt módszerével? Itt mutatok egy pár képet, amit egymásra raktunk. Minden kép más erővel volt leképezve, és látni fogjuk, hogy ha a mikrotubulus a luk fölött van, akkor behajlik. Ha a membránon van, akkor nem történik vele semmi. Ez azt jelenti, hogy a mérés jó. Most képzeljük, ez nem az egyszerű mérés, mert ezt vízben kell csinálni, vizes oldatban, nem ugyan a nanocseveknél, az erő sokkal kisebbek, szóval itt sok újítást kellett bevezetni. Egy újítás, amit bevezettünk, hogy nanotechnológiával csináltunk olyan struktúrát, ami nem ez a membrán volt, hanem polimérben vájtunk csatornákat. A csatornák mérete az 70 nanométertől volt 200 nanométerig, és egy mikrotubulus ráhelyeztünk, mint látható, és ott mértük az elmozdulás erő összefüggést. És ebből kihámoztuk a két modulust, az egyik a Young modulus, a másik a Neuro modulus, és mikor ezt publikáltuk, ez világelső volt. Tehát előtte senki sem gondolt a mikrotubulusokra, mint egy komplex struktúrára, hogy a Neuro modulus is jelen van. Addig a biológusok úgy néztek rá, mint egy homogén cilinderre. És ez messze van attól. És itt el kell mondjam, hogy körülbelül 3 évvel ezelőtt volt egy konferencia Lozánban, ami amiloid proteinok által okozott betegségekről szólt. És ott két amerikai tudós csoport a mi módszerünket használta arra, hogy az amiloid struktúráknak mérje a rugalmasság állandóját. Tehát látják, hogy egy módszer, amit fizikusok találtak ki, kikerült tőlünk a biológusokhoz, és elfogadták. Ez egy elég nagy öröm volt számomra. Most ez volt a mechanikai tulajdonság. Következő alkotási kérdés, mik a szén nanocsövek elektromos tulajdonságai? És hogyan mérünk ellenállást, vezetőképességet? Nagyon egyszerű, mindenki tudja. Az iskolából ráhelyezünk, amit mérni akarunk, áramot engedünk át, mérjük a feszültségesést, a feszültségesés eladható árammal adja az ellenállást, ennek az inverze adja a vezetőképességet. Most, mi a nanocső egydimenziós anyag, képzeljék el, hogy az elektronok, ezek a zöld kis golyócskák. Hogyan tudjuk itt átvinni egyik felől a másikra? Nehezen. Fel kell gerjeszteni, hogy átmenjen az elektron egyik része a másikba. Lehet csinálni, meg is csináltuk, itt láthatnak pár képet, hogy hogyan tudunk kontaktálni egy-két nanométeres átmérőjű csövecskéket. Kétfajta struktúrában csináltuk meg. De minket az is érdekel, hogy mi van akkor, ha nem visszük át az elektron egyik helyről a másikra, hanem akkor rezektetjük. És ezt fénnyel lehet csinálni. A fénynek van elektromos tere, és ami előny van, hogy az elektromos teret tudjuk irányítani a cső irányába, vagy merőlegesen. És tehát itt több az információ, mint a száraz elemmel mért ellenállás. Ugye? Azt is meg tudjuk mondani, hogy a nanocsőben az elektron az milyen könnyen megy kereszt irányba, vagy hossz irányba. Na most, hogy is néz ki az optikai vezetőképesség, kis illusztráció, tehát megvan a mintánk, van egy forrásunk, és van egy detektorunk. Hát a forrásból jövő fényt átengedjük a mintán, és a másik felén a detektorral detektáljuk, és analizáljuk. Most egy szigetelő minden fény átmegy, egy fényben semmi sem megy át, úgyhogy ez egyszerű törvény, de a világ az nem fekete-fehér, tehát van a hullámosszú fény, ami könnyen átmegy, ott fehér lesz a detektoron leső kép, és van olyan fény, ami olyan hullámosszú fény, ami nehezen megy át. Itt ezen az oldalszalagon látni fogják, hogy különböző hullámosznál milyen könnyen megy át a fény. Hogyha ez működne, tehát na jó. Most ez mind szép, de hogyan csinálják meg ez egyetlen nanocsővel? Nem tudjuk. A fény el fog menni mellette. Tehát ehhez kell nekünk egy olyan cérna, egy nanocső cérna, amiben a nanocsövek rendezettek egy irányba, de a méretük valami kézzelfogható. És ez volt az a mérés, ahol a roppant egyszerű, a roppant bonyolulttal házasodott össze, és először gyártani kellett nanocső cérnát. Ezt úgy csináltuk meg, hogy egy oldalba vittük a nanocsöveket, belerogattunk egy kis tűt, arra a feszültséget helyeztünk, és a nanocsövek elkezdtek a tű felé úszni sugárirányban. Mikor elérték a nanocsövet, hozzáragadtak, és akkor ki kellett húzni a kis tűt nagyon lassan, és a lefolyó csepp, vízcsepp, az a csöveket orientálta. Egyszerű elmondani, megcsinálni bonyolultabb. És látják, hogy itt a Hungarian High-Tech színre lépett, mert nagyon lassan kell kiúzni a tűt, körülbelül 1 cm egy nap alatt. És ezt úgy oldottam még Gáricsi kollégám, hogy a lányától kölcsönvette a Lego kockáit, Lego játékait, és csinálja olyan áttételt, ami nagyon-nagyon lassan húzta fel a szálat. És a végén kaptunk egy nagyon szép nanocső cérnát, amiben a nanocsövek orientáltak voltak. És ezt a cérnát elvittük egy nagyon bonyolult berendezéshez, egy szinkotron sugárzással működő fényforráshoz, Amerikában, itt a képe, és a mintát betettük a spektrométerbe, ahol, ami a detektornak felel meg az előző ábrán. Itt a cérna képe, ezt Mikó Csilla is gyártotta, nagyon szép, 20 cm hosszú, átmérő 10 mikrométer. És ezt rátettük egy kis hordozó lukra, itt látszik egy rézluk, itt a képe a cérnának, és ha látható, akkor a fényt azon a kis piros kockán átengedtük át. És a fényben az elektromos tér lehet hosszirányú, és lehet keresztirányú. Mi volt az eredmény? Azt kaptuk, hogy hosszirányban a nanocső egy nagyon érdekes fém, míg keresztirányban egy furcsa szigetelő. Nem akarok belemenni a részletekbe. A tudományos berkekben ez érdeklődés váltott ki. Ami engem érdekelt, és el akarok mondani, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni a biológiában. És a biológiában egy kérdés az, hogy a DNS az vezető vagy nem. Igazából ezt fizikusok hozták fel, és akkor nagy volt a felbuzdulás, hogy tényleg milyen is a DNS. És itt voltak eredmények, egyik például úgy találta, hogy DNS szigetelő, mint a gyémánt. Tehát áramot abszolút nem vezet. Másik mérés azt mutatta, hogy a DNS igazából félvezető, mint a szilícium. A harmadik eredmény az volt, hogy fém majdnem olyan jó vezet, mint a réz. Sőt, volt olyan publikáció is, ami azt vallotta, hogy a DNS szupravezető, tehát ellenállása nulla, mint a niobiumnak 10 Kelvin alatt. És látjuk, hogy a természet, vagy tudjuk, hogy a természet nagyon gazdag, de azért mindezt nem tudja megmagyarázni, hogy ugyanaz anyag, ugyanakkor szigetelő is, és szupravezető. De ezt láttuk valahol máshol, nem a tudományban, hanem a művészetekben. Ott egy kérdést fölteszünk, a válasz mindig más a kérdésre. A tudományban igazából nekünk folyva kell lejárni, ha 100-szor teszünk ugyanazt a kérdést, a válasznak mindig ugyanannak kell lenni. Egy példa rá, itt van. Akkor Claude Monet megkérdezték, hogy hogyan is néz ki a japán híd Giverny-ben, ez a fényképpel, akkor azt mondta egyik nap, hogy így néz ki, másik nap úgy néz ki, harmadik nap emi néz ki. De ez elfogadható a művészetekben, nem a tudományban. Tehát elhatároztuk, hogy megmérjük mi a mi módszerünkkel, amit kidolgoztuk a nanocsövekre, hogy mi is az igazság a DNS esetében. Lambda DNS használtunk, ez egy speciális fajta DNS, amit az E. coli baktériumból nyernek ki, és minden mérés ezen történt, amit előbb bemutattam. Ezt orientáltuk, csináltunk bele egy cérnát, kb. Ugyan nagyságot, mint a nanocső esetén, és rátettük a lukra, és betettük a berendezésünkbe, és kimértük. Itt van az eredmény. a fő konklúzió, hogy a fény átmegy rajta 100%-ban, tehát a DNS szigetelő. Ami érdekesség volt igazából, hogy vannak ilyen kis csúcsok, amik atomi rezgésektől jönnek. És az ötlet az volt, hogy tudjuk ezeket használni, ezeket a rezgéseket, ezeket a csúcsokat, mint belső detektor. Hogy mi történik az anyagban. Például, ha DNS sérül, ha a kettő spirál kinyílik, mi történik vele. Sőt, nem csak a DNS-ben van meg ez, hanem a proteinokban, lipidekben, nukleinsavakban, minden szerves molekulában megvan, hogy vannak nagyon éles csúcsok, amik az atomi rezgésektől jönnek. És tehát ötlet még egyszer az, hogy ezeket használjuk, mint belső detektor. Hogy szemléltessem, hogy hogyan is néz ki, képzeljék el, hogy itt ez a színhatlan molekulánk, és meglőjük benzol gyűrűvel. Meglő. És elkezd rezegni, mivel ez nagyon szép szimmetrikus molekula, négy rezgési frekvenciája van, és ezt áttransformáljuk hanggá, az kb. Így fog hangzani. Nem akar, próbálja még egyszer. Milyen szép, nem? Mint az ételek zenéje, hallgassa még egyszer. Mondjuk ez a normális anyag, így viselkedik. Mi van akkor, hogyha erősen meglőjük például nagy energiájú benzol gyűrűbe, akkor mi történik? Itt látjuk, hogy a változás radikális, ugye? Tehát valami erősen megváltozó anyagban, amit nem akarunk. Persze az igazi kísérletekben nem akarunk ilyen nagy változásokat, finom kis változásokat akarunk kimérni ezekkel a rezgési spektrumokkal. Hol lehet ennek alkalmazása? Nyilvánvaló, hogy betegségekben, mint például a sclerosis multiplex, a Huntington kór, az Alzheimer kór. Minden ilyen betegségben valami megváltozik az anyagban. Tudjuk, hogy a sclerosis multiplexnél a mielin réteg eltűnik az idegnyúlványokról, tehát nincs meg a szigetelő réteg, ez az információ lassabban halad. Az Alzheimer kórnál pedig proteinoknak a struktúrája megváltozik, ennek hatására összecsomósodnak, és ez okozza a betegséget. Ezt mind tanulmányozzuk, hagyj mutassam be csak eredményeinket, annak egy részét, ami az Alzheimer kórra vonatkozik. Mindenki ismeri, mondom, az Alzheimer kórt. Lényeg az, hogy az egészséges esethez képest amiloid proteinoknak a struktúrája megváltozik, összecsomósodnak, mert plakkokat képeznek. És a plakkok nagyok, széttolják a neuronokat, a kapcsolat megszűnik közöttük, továbbá az idegsejtek belsejében is ilyen fonatok keletkeznek, proteinfonatok, amit úgy hívnak angolul neurofibrillary tangles, amik szintén megölik a neuront. És innen jön a betegség. Nézzük meg, hogy is jelentkezik ez a mérésünkben. Tehát a jó proteinnak ilyen alfa helix struktúrája van. Egy szakszó, fogadják el, hogy ez ilyen a szalag ábrázoláson van egy része a proteinnek, ami ilyen csavar. Ha itt ez a rezgési módus normális, egy bizonyos energián jelenik meg. Na most, hogyha a struktúra megváltozik, kinyílik, lemezek kelkeznek, amik összeállnak plakkokká, akkor egy másik csúcs jelenik meg, detektálható alacsony energián. És ez nekünk a belső szonda, hogy itt valami nem működik. Itt valami betegség van. Íme egy példa, tehát egy mintát készítettünk, 5 mikros vastagságban, amely egy olyan pacienstől jött, aki ebben a betegségben halt meg. És látjuk az első panelon, hogy egy optikai mikroszkóba készült felvétel, semmit nem látni rajta. Másikon ezt megfestik, ez a biológusnak a szokásos hozzáállása, hogy megfestik valamilyen anyaggal, például kongóvörös vagy tioflavin, és az fluoreszkál. Ez anyag hozzáragad a plakokhoz, de nem kizárólagosan. Ezért ez nem egy olyan jó módszer. A mi módszerünkkel tudjuk pontosan, hogy hol van az a rész, ahol a plakok elkezdnek. Ez az előnye. Tehát a módszerünk nem kvalitatív, hanem kvantitatív. És látjuk, hogy a részeket, ahol a kis pixeleken, ablakon, amit átjárt a fény, mutatja, hogy ott a plakoknak más a struktúrája, ott van, baj van. És hogy igazából jól mérjünk, azt be kell bizonyítani egy kontrollanyagon is, de egy olyan minta, ami nem álcélményben elhunyt pacienstől jött, látjuk, hogy a kép tiszta, nincsenek plakkok. Ez mind szép. Amikor ezt publikáltuk, nem voltunk az elsők. Előttünk már csinálták mások, nem olyan jól, mint mi, de nem volt annyira új. Ami igazából új, hogy az orvosbiológus barátom, Miklós Irit, véletlenül is pont magyar, őnek az az elmélete, hogy ez a betegség nem csak az agybetegsége, tehát nem csak a demencia, és más orgánokban is látott hasonló struktúrákat festéssel. No, ha az igaz, akkor mérjük meg a módszerünkkel. És igazából a hasnyálmirigyben látjuk a megfestett anyagot, a szövetet, és az általán mért spektrumokat, és tényleg a hasnyálmirigyben is vannak olyan struktúrák, amik plakkokra utalnak. És ez nagy dobás lehet, mert ezt lehet használni diagnózisra, lehet venni mintát más orgánumból, nem csak a hasnyálmirigyet mértük, hanem a plexus véredényeket, és láttunk hasonló struktúrákat. Úgyhogy jön a folytatás. Valaki mondhatja, hogy ez nagyon szép, de igazából ez fizika? És a kérdés arra, vagy a válasz erre, hogy tehát mi igazából a fizika? És a válasz az, hogy hát az, amit fizikusok csinálnak. Folytassuk a provokációt, de hát mit csinál igazából a fizikusok? Válasz rá, hogy problémákat oldanak meg. Milyen problémákat oldanak meg? És itt kis szerénységgel mondhatom, hogy amit mások nem tudnak megoldani. És ezzel megköszönöm a figyelmüket.
Az, hogy a nadrágot áruló boltos csak felszínesen ismeri a nanoszót, az csak a dolognak az egyik oldala. A másik az, hogy én komoly emberektől komolyan hallottam, hogy léteznek olyan ruhanemük, amit bevonnak egy bizonyos nanoréteggel, ettől sokkal kevésbé izzad az ember, hogy ritkábban is kell mosni, hogy lehet ez igaz?
Itt nem az izzadság a fő szempont, hanem vannak olyan nanostruktúrák, amik baktériumölők. Tehát beleszövik a szövetbe, és a fényhatására, főleg ultraibolya fényhatására, baktériumölők. Ilyen anyagok vannak. Persze.
Azt szeretném kérdezni, hogy a előadás, először csak mondanám, hogy annyi információ volt az előadásban, hogy nagyon kapkodni kellett a fent, hogy mindent megjegyezzem, de azt mondtad az elején szerényen, hogy a legutolsó az alkalmazás, amiből pénzt is lehet szerezni, és az még neked nem sikerült. Na most, hogy lehet, hogy ennyi ötlet után még nem sikerült meggazdagodnod?
De, István, válasz egyszerű, valószínűleg nem értek hozzá. Elmondok egy kis sztorit. Lozánban ültem az irodámban, és valaki felhívott, hogy professzor Forró, érdekli önt 10 tonna színnanocső. De jó Isten, szintén hiszem, körülöttem egy 10 tonna nanocső, nem az egész szobát, az egész épületet el lehet rakni 10 tonnával. És hogy kicsi elterem a választ, mondtam, hogy attól függ, mi a minősége. És hallottam a hangján az orosz akcentust, és mondja, találkozunk, meg kell beszélni. De mondom, hogy hol van? Én Montrealban. De én pedig Lozánban. Semmi gond, eljövök Lozánba a következő hétvégére. És találkoztunk is vele, egy nagyon elegánsan feltöltött úriember volt, és kiderült, hogy a célja az, hogy nagyon csőt gyártasson nagy teljesítményű lézerekkel, katonai lézerekkel. És megkérdeztem, mennyibe kerül, azt mondta, 90 millió. Hát mondom, köszönöm szépen, viszontlátásra, majd találkozunk legközelebb. De megtudtam, hogy rá egy pár hónapra már szerzett 13 millió frankot, ami nyilván, hogy szélhámosság, ugye. De meggyőző tud lenni, különösen üzletemberekkel, én nem tudok az lenni. És nincsenek ilyen óriási ötleteim.
Volt már szó itt az előbb a nano bevonatú ruhákról, de milyen alkalmazása lehet még a nanócsőnek, amit így úgy a hétköznapokban találkozhatunk vele?
Például egyik alkalmazás az, hogy polimerben, nagyon vékony rétegben beágyazzák, és ettől a polimer vezető lesz. Átlátszó és vezető. Tehát ezt szokták használni például olyan számítógépképernyőkre, amik érintésre reagálnak, vagy például az iPhone-ba a képernyő. Tehát mostanában ugye indium, milyen oxidot, itót használnak, indium antimon, ugye, vagy antimon on oxidot. Itt nagyon drága az indium. Ezt le kell cserélni olcsó anyagra. És ez ilyen vékony hátja, ami átlátszó és vezető, nagyon érdekes. Például a Samsung ebben nagy pénzeket fektet bele. Egyik. A másik pedig ilyen erős polimer erősítésekre használják. Például van egy olyan gyanta, úgyhogy hogy SU8, amit használnak a mikroelektronikától kezdve a mikrofluidikáig mindenütt. Egyetlen hátránya, hogy törékeny, hogy feltöltődik statikus elektromossággal, és hogy szigetelő, tehát a hőt nem vezeti. És ha belekeverünk nanocsöveket, akkor mindez megváltozik. De ezért is dolgozunk, itt különösen az ipar nagyon érdekelt, és a hadipar is. És hát mondhat, hogy még nagyon sok minden más alkalmazást.
Az elején azt mondtad, hogy ha meg kell ismernünk a nanorészecskéket, hogy egészségügyileg károsak, vagy nem kell félnünk tőle. Kell félnünk a szénnanocsövektől?
Ez amit nem tudunk. Nem tudunk. Ezt tanulmányoztuk, van egy cikkünk 2007-ből, 2008-ból, ahol összehasonlítottuk a szénnanocsövet, a szénszálakat és a kormot. Úgyhogy carbon black szaknyelven. Összehasonlítottuk, hogy a sejtek melyiket szeretik legkevésbé. Tehát a sejtkultúrába bekevertük, és néztük, hogy a sejtek hogy halnak meg. És a rossz hír, hogy a szénnanocsőt a sejtek nem szeretik. A még rosszabb hír, hogy leginkább a koromtól haltak meg a sejtek. Tehát a kipufogás, stb., ami mindnapi életünkben jelen van, ettől senki sem lesz ideges. De azok veszélyesebbek, mint a szénnanocsövek. És a szénnanocsöveknél még messze nem fejlesztő kutatást, például, ha bevonjuk valamivel, akkor kevésbé toxikusak, ha különböző formájúak, azt tudjuk például, hogy a nagyon egyenes struktúrák, azok veszélyesebbek, mert mint lándzsa beatolnak a sejt belsejébe például. A nanocsövek, hogyha ilyen spirálok, akkor kevésbé veszélyesek például. De itt még szóval a kutatás még nagyon elején tart, még nincsen végleges szó.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi adjunktusa tartja meg Matematikával a járványok ellen című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!